Krisztusban szeretett testvéreim, azt hallottuk az elhangzott evangélium utolsó mondatában, és ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is, de legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a utalmam. Egy pohár friss víz. Önmagában, akárhonnan nézzük a dolgot, olyan apró cselekedetnek, szinte észre sem veendő gesztusnak látszik, legalábbis a mi féltekénket. Ugyanakkor tudjuk a víznek az értékét, az árát, mert látom, hogy sok-sok lépcsőházban az ajtó elé pillepalacba ki van téve a takarító számára az aznapi takarításhoz szükséges víz. Tehát csak úgy senki sem engedi meg, hogy az ő órájáról, az ő csapjáról takarítsák a lépcsőházat. De mindenképpen egy pohár víz, az ismétlem önmagamat, jelentéktelen dolognak látszik, tűnik, és úgy is van. Emlékszek, Rómában egy alkalommal a kávézóban nem tudtak vizet szolgálni, ásványvizet, és minden további nélkül a csapból lehetett inni, és azt nem számolták föl nekünk. De ne felejtjük el, hogy ez a pohár friss vízről szóló jézusi mondat, ez Izraelben hangzott el, és nem Európában, abban az Izraelben, ahol a víz úgy a múltban, mint a jelenben igen-igen nagy gondot jelentett és jelent. Izrael ma sem bővelkedik vízben, mégis ennek ellenére utána lehet nézni a világ mezőgazdasági termelőképességében Izrael áll az első helyen. Úgy megtanulták értékesíteni a vizet, úgy megtanulták az öntözésnek a művészetét, hogy a területre, négyzetméterre lebontott adatokban Izrael világ első, úgy a búzatermelésben, mint mindenben, mint a gyümölcstermesztésben is. És ez azért van, mert tudnak azzal a minimális vízzel gazdálkodni. Izraelnek a múltban is és ma is a Genezáreti tó, vagy ahogy másik helyen János apostol Tibériás tavának nevezik, ez volt a vizes kancsója. És ebből ittak, ebből állították elő az ivásra alkalmas vizet. Igen ám, de az utolsó Jordániával kötött békekötés után Izrael egy cseppvizét nem tudja felhasználni a tónak, az mind Jordániát illeti, Jordánia issza azt, és akkor a zsidók nagyon leleményesen külön iparágat alakítottak ki, a földközi tengernek a vizét isszák, és kitűnő minőségű vizet állítanak elő belőle. Ugyanakkor ott vannak az oázisai, a híres engedi oázis, amelynek verhetetlenül finom vize van, de abból is a tudósok megállapították, hogy mivel az engedi oázis 200 méterrel mélyebben van, mint a földközi tenger, hát a földközi tengerből szivárog át a víz az engedi oázisba, 50 évet tesz meg a víz, amíg átjut oda, és az ekkori sósvízből világ első ivóvízé változik menet közben. De hát ezt ők mind-mind tudják, és mind-mind értékelik. Azt is tudjuk, hogy a múltban a kutakért, az oázisokban levő vízforrásokért képesek voltak harcolni és háborúkat vívni. Különösképpen a pásztorok rengeteget verekedtek, egy ilyen történetet meg is törökít a kivonulás könyve, amikor Mózes a pusztában menekül, és azt látja, hogy 7 lány kénytelen közel harcot vívni férfi pásztorokkal a forrásért, hogy a nyájaikat megitassák, és akkor Mózes a lányok pártjára áll, a lányok meghívják magukhoz, és kiderül, hogy Jetrónak a lányairól van szó, és közülük is kap majd Mózes feleséget, így lesz Jetrónak a veje. De ha visszagondolnak a szamariai asszonyra, aki Jákó kútjánál Jézussal találkozik, olyan boldogan, olyan büszkén mondja a szamariai asszony, hogy ezt a kútot mi Jákob ősatyánktól kaptuk. Elizeus próféta, akinek a történetéből olvastunk egy epizódot a mai első olvasmányban, ő is kétszer szerepel olyan történetben, amely a vízzel kapcsolatos. Első, amikor Jerikóban jár, ott megmutatnak neki egy kutat, amely ugyan ontja a vizet, de a víznek az ivásától mind koraszülött gyermekek jönnek a világra, állapítják meg az ott lakók, és akkor sót kever a vízbe, Elizeus meggyógyítja a forrást, és attól kezdve minden normális lesz. A másik vízzel kapcsolatos története, amikor a szíriai Námán keresi föl, és Elizeus elküldi, hogy 7-szer fölödjön meg a Jordán vizében, és akkor egészségessé válik. Ugyancsak Izraelben kétféle vízről szoktak beszélni. Beszélnek az élő vízről, és beszélnek a ciszternák vizéről. Amikor élő vizet emlegetnek, akkor az oázisoknak, a folyó patakoknak, a kutaknak a vizét értik, amely iható, amely szomjatolt, amely akár tisztálkodásra, meg egyéb étkezési szükségetekre is szolgál. Ugyanakkor ott van a ciszternáknak a vize Izraelben, mindössze 3 hónapot tart a tél, az meg arról szól, hogy esik az eső, és ezt az ókorban is, a múltban is összegyűjtötték, föld alatti sziklák repedéseiben, meg ilyen ciszternákat alakítottak ki a föld gyomrában, és azt a vizet használták az állatok itatására, de emberi szükségletre is. És olyan érdekes újra csak a zsidó leleményesség, meg hát a túlélési ösztön, hogy amire a ciszternáknak a vize lassan kezdett megfoshatni, tehát ihatatlanná válni, arra be már kifort az új bor. És attól kezdve a lassan poshadásnak indult vizet borral javították föl a férfiak számára, és ekkora éred be a gránát alma is, és a gránát alma levével javították föl a lassan poshadásnak indult vizet az asszonyok és a gyerekek számára, már mennyire leleményesek voltak, mennyire ügyesen tudták kezelni a dolgokat. A liturgiában is élő vizet kellett használni, élő, tehát iható vízzel kellett lemosni az áldozati állatot, illetve abban kellett tisztálkodnia az áldozat bemutatás előtt az azt végző papnak, illetve utána. De ugyanakkor volt a víznek külön liturgiája is, amikor a Siloá tavából hozták a vizet. Tehát mindenképpen azt akartam elmondani kedves testvéreimnek, hogy a víz az igen-igen drága, igen-igen értékes, igen-igen megbecsült dolog volt Izraelben. Amikor Jézus egy pohár vizet emleget, hogy egy pohár vizet adtok valakinek, akkor annak jutalma van, akkor annak a pohár víznek az értéke, nem az ára, az értéke nem az volt, mint amit elfoglal a mi értékrendünkben egy pohár víz. Bármennyire is tudjuk, hogy milyen fontos, szomjan lehet halni, ki lehet száradni, milyen következményei lehetnek a víz nem fogyasztásának, de ismétlem azt szeretném kihangsúlyozni, hogy vegyük észre, hogy a víznek az értéke ott nem az, mint ami nálunk. Ha azt mondom, hogy 1000-szer több, akkor kevesebbet mondtam. Nem is lehet összehasonlítani, hogy mekkora érték ott a víz, és mennyire nem értékeljük mi a vizet, ami esetleg ott a csapon úgy elfolyik, és oda sem figyelünk ezekre. Jézus a mai evangéliumban elmondattakat mind-mind a tanítványainak szánta. És most akkor előről kezdeném, hogy megértsék, hogy miért volt olyan fontos és olyan drága értékes ajándék, amit kaptak szolgálatuk fejébe a víz. Legelőször azt mondja Jézus, hogy őt mindennél jobban kell szeretni. Őt első helyre kell tenni az értékrendben. Ha Jézus nem előzi meg édesapámat és édesanyámat a tiszteletben, akkor Jézus sehol sincsen. Jézus nem éri be valahol a sor végén. Jézus vagy az első helyen van a keresztény embernek az életében, vagy sehol nincsen. És ezt tovább fokozza azzal, amikor azt mondja, hogy föl kell venni a keresztet, és úgy kell követni őt. Ismét nem értjük, hogy mire utalt Jézus, de egészen biztosan élethelyzetre utalt. Kedves testvérek, abban a korban, római korban vagyunk, amikor a rómaiak terrorizálták Izraelt. És ha valaki valami olyat tett, ami a római érzékenységet megbántotta, akkor azt a példát statuáltak. És akárhányszor fölmentek Jeruzsálembe, vagy lementek Galileába, minden alkalommal Jézusék találkozhattak, biztos, hogy találkoztak, keresztre feszített vonagló emberrel, vagy olyannal, akit már esznek a madarak, mert régen meghalt, eltemetni nem volt szabad, a vadak prédája volt. És ezeket elborzadtak ők újra és újra, most amikor Jézus azt mondja, aki nem veszi fel a keresztjét és nem követ engem, akkor erre utal, hogy lehet, ha el lesz a sorsotok, hogy ide juttok, csak azért, mert engem követtek, de ha ezt tudjátok vállalni, akkor méltók vagytok. Másképpen nem. Tehát nagyon, de nagyon radikálisan beszél Jézus. Akár fel is feszíthetnek benneteket egy útmenti keresztre, amit később meg is tették, nagyon jól tudjuk, a rómaiakkal. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy aki befogadja őket, a tanítványokat, az valójában Jézust fogadja be, illetve azt az örömhírt, amit Jézus hozott, és mert Jézus az Atyával egylényegű, ennek következtében magát a mindenható Istent, a Szent Háromság egy Isten. Aki a prófétát fogadja be, a próféta ajándékát kapja, erre klasszikus példa, utalok is rá a mai első olvasmány, amikor Elizeus gyermekért imádkozik a gyermektelen édesanya számára. Aki az igazat fogadja be, az igaznak a jutalmát nyeri, és itt jön vissza a képbe az, amiről beszéltem, hogy aki egy pohár friss vizet is ad, megkapja, ad nektek az, megkapja jutalmát. Tehát mindazért, amit ti vállaltok, hogy apátoknál, anyátoknál jobban szerettek engem, képesek vagytok arra is, hogy értem keresztre feszítsenek. Mindezért ajándékot kaptok. És nem tudta Jézus mással érzékeltetni az ajándéknak a nagyságát, mint a legfontosabb valami ott keleten a legfontosabb, a vízzel. Ha még egy pohár vizet is számon tart az Úr, akkor az mennyire fontos. És itt nagyon lényeges a mi számunkra, mert nyilván nekünk át kell ültetnünk a történetet és annak tanulságait a jelenkor helyzetébe. Tehát tudva azt, hogy az a víz nem volt jelentéktelen dolog. Igen, igenis nagy érték volt. Drága kincs volt az a víz. Ennek ellenére a mi részünkről fontos tudni azt, hogy az ajándéknak a minőségét, azt az adakozó lelkület határozza meg. Lehet, hogy mi nem tudunk adni akkora kincset, akkora értéket, mint egy pohár élő víz, ott, ahol ritka dolog és nagy kincs az élő víz. De ha adakozó lelkülettel adjuk, ha szeretettel adjuk, akkor csodálatos dolgot adunk. Tehát nagyon, de nagyon fontos a lelkület, amivel adjuk. És ezzel kapcsolatban szeretnék idézni egy rövid kis történetet, amelyet a híres lelkiíró jezsuita atya Pedro A. Rupe örökített meg, és amelyet a Willy Lambert könyvében olvastam, hogy mit jelent az igazi ajándék. Dél-Amerikában vagyunk, egy ilyen nyomor negyedben, ahol az emberek lehetetlen viskókban, kaibákban laknak, és ott történik ez az esemény, amit leír A. Rupe atya. Azt mondja, bemutattuk a szentmisét ott a parakban, és utána a következő történt. A végén megszólított egy hatalmas fickó, akinek vad tekintete némi félelmet kelthetett. Jöjjön velem a házamba, szeretnék adni magának valamit. Nem tudtam eldönteni, elfogadjam-e a meghívást vagy sem. De kísérőm így szólt. Menjen csak vele, ezek jó emberek. Elmentem a házba, idézőjelbe írva a házba, amely egy félig szétesett kunyhó volt. Leültetett egy rozog a székre, erről a helyről végignézhettem a naplementét. Az óriás csak ennyit mondott, nézze, milyen gyönyörű. Percekig hallgattunk. A nap végül eltűnt. Akkor a férfi megszólalt. Nem tudtam, hogyan köszönjem meg magának mindazt, amit értünk tett. Semmit sem tudok adni, de azt gondoltam, ezzel a naplementével örömet okozhatok magának. És valóban örül? Igaz, hogy örül? Akkor jó éjszakát. Majd kezet nyújtott. Ennyi a beszámoló. Csodálatos egy ember. Azt adta, amit tudott adni, és azt írja a A. Rupe atya a végén, hogy valóban szegény tud elfogadni, és a szegény tud igazán adni. Igazán adott, mert egy naplementét engedett végignézni a kunyhójából, de azt ő szeretettől adta, mindenét adta, nagyon, de nagyon szép dolgot tett. És ez a lényeg, amit A. Rupe atya is tett, hogy tudjunk elfogadni. Tudjunk elfogadni az Istentől, tudjunk elfogadni az emberektől, bagatell, kicsi dolgoknak látszó dolgokat, mert ha nagy szeretettel adják, akkor annak végtelen nagy az értéke. Akkora értéke van, mint egy pohár kis víznek. De tudjunk mi is adni Istennek időt, szeretetet, embertársainknak pedig akár egy pohár kis vizet, de azt szeretetből és szeretettel. De valójában mi a szeretet? Egy Oravec Imrétől olvasott gyönyörű kis versét szeretnék megosztani kedves testvéreimmel. Sajátos meglátás, olyan meglátásai vannak, amire nem is igen szoktunk gondolni ennek a kortárs magyar költőnek, Oravec Imrének. Azt mondja, a szeretet a teremtő szándékának a megismerése. A teremtő szándékának a megismerése, az valóban a szeretet. A szeretet színhelye a föld, test, nem valahol kell szeretnünk, a szeretet színhelye a föld, test, a szeretet kezdete a világosság, a szeretet módja az odaadás, a szeretet eszköze az alázat, a szeretet útja a követés. Most figyeljünk, a szeretet iránya a közeledés. Többenetesen még. A szeretet iránya a közeledés. A szeretet jelentése a bizonyosság. A szeretet célja a tökéletesedés. A szeretet minden ember kötelessége. És ez pedig, kedves testvérek, kifejezésre juthat a másokért végzett imában, a másokért végzett közvetlen szolgálatban, a másokon segíteni akaró jó akaratban, egy halat kenyérben, egy másokat kisegítő összegben, de ahogy hallottuk, egy pohár friss vízben is. Gondolkodjunk el azon, hogyha csak egy pohár vízben is ki tudjuk fejezni szeretetünket, akkor mennyi alkalom adódik a mi számunkra. Ugyanakkor azon is jó lenne elgondolkodni, hogy a vizet azt mindig edényben kell továbbadni. Egy pohárban, kancsóban, de mindenképpen edényben. És az edény szót, a pohár szót, azt fordítsuk le a készség szóval. Magyarán és egyszerűen mindig készeknek kell lennünk, készségeseknek kell lennünk arra, hogy adni tudjunk. Mert a világ éhezi a szeretetet. És ezzel be is fejezem. A világot nem a jólét fogja lakhatóbbá tenni, hanem a mások fele forduló szeretet. Akkor ebből mi is kivehetjük a részünket, mert a világot nem a jólét fogja lakhatóbbá tenni, hanem a mások fele forduló szeretet. Kezdjük el még a mai napon ezt a mások fele forduló szeretetet.